Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretünket énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Foglalva az 511. dicséret első három versét énekeljük. Az 511. dicséret így kezdődik: Maradj velem. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy ezen az estén újra jöhetünk hozzád. Hisz te vagy ebben a világban az egyedüli biztos pont. Olyan vagy nekünk valóban, mint egy atya, az az atya, aki annak idején a kapuban várta az ő drága fiát. Várta, hogy megölelhesse. És így vársz bennünket, Urunk, mert te nem vagy tőlünk távol, igéd is azt mondja, hogy igen, közel vagy hozzánk. És szeretnénk most ezen a helyen átélni ezt a közelséget, a te jelenlétedet, hogy átmelegedjen a szívünk, a lényünk a te szeretetettől, hogy egyszerűen megtapasztaljuk, hogy mennyire is fontosak vagyunk mi te neked. Nem vagy te tőlünk messze, keresel, vársz ránk, és itt vagy. Azért, hogy mi is átéljük, hogy egy istentisztelet az nem csupán egy emberi találkozó, hanem a veled való áldott találkozás helye. És hisszük, Urunk, ha te itt vagy, akkor úgy jelensz meg, mint az áldott orvos. Hiszen te látod, hogy mi van a szívünkben, milyen az életünk, és te tudsz minket rendbe rakni, gyógyítani, szent lelked és igéd által. Köszönjük, hogy imában fölemelhetjük hozzád a mi szavunkat, és tudjuk azt, hogy te meghallgatsz, ott vagy a vonal másik végén, és te soha nem teszel úgy, mintha nem látnád, hogy csörög a telefon, mintha nem vennéd észre, hogy keresünk, néha kétségbe esetten kiáltunk, és te meghallasz minket úgy, ahogy meghallottad Jónást is, amikor ott volt a nagy hal gyomrában, és sikított hozzád, hogy bocsáss meg, szabadíts meg, és megyek, ahova küldesz. Uram, így jövünk hozzád, halld meg a szavunkat, tedd áldássá ezt az alkalmat, mutasd nekünk utat, mondd meg, mi a te akaratod, a mi életünkre nézve. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostol korintusiakhoz írott első levele, 6. fejezetének a 9. versétől a fejezet végéig, tehát a 20. versig terjedő szakaszból. Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 6. fejezetének első versétől, így van megírva Isten igéje, vagyis a 9. verstől, bocsánat. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot, minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát így első olvasásra ezek a sorok, meg ezek a fejezetek elég nehéznek tűnnek, de hát ezeket olvassuk most a Biblia olvasó vezérfonal szerint. És ha ezt olvassuk, akkor Istennek van ezen keresztül üzenete a mi számunkra. Ezt már láttuk a korábbiakban, hogy Pál apostol Korintus városába az ott élő keresztényeknek írja ezt a levelet. Tehát nem az egész városnak, hanem azoknak, akik az ő szolgálata, ige hirdetése nyomán megismerték Jézus Krisztust, és elfogadták őt uruknak. És ő belőlük alakult meg a gyülekezet. Ők abban a városban kisebbségben voltak, elég nehezen is jött létre az a gyülekezet, hiszen amikor Pál megérkezett Korintusba, tele volt félelemmel, kudarcélmény volt a háta mögött, és úgy kellett Jézusnak megszólítani őt, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és nekem sok népem van itt a városban. És bizony, amikor Jézus azt mondja, hogy ne félj, azt jó hallani, hiszen hányszor van bennünk is félelem. És vagyunk Jézusnak, de nem kell félned. Ahol én jelen vagyok, ott neked nem kell félni, akkor sem, ha kudarcélmény van mögötted, akkor sem, hogyha úgy látod, hogy olyan probléma halmaz áll előtted, amit nem tudsz megoldani. Így volt Korintusban, úgy látta, hogy őt nem tud eredményes munkát végezni. Miért? Hát egyrészt azért, mert vegyes összetételű lakossága volt Korintusnak, egy 700 ezer lakosú város volt abban az időben, tehát egy hatalmas világváros, és voltak ott gazdagok, szegények, szabadok és szolgák. A szolgák általában rabszolgákat jelentettek, és ezeknek a szolgáknak, rabszolgáknak a zöme Korintus kikötőjében dolgozott. Kemény munkát végeztek, de az életük is ahhoz hasonlított, rengeteg, tehát erkölcsi lazaságban éltek, és amit itt a mai szakasz elején olvastunk, azzal tulajdonképpen Pál visszaemlékezett arra, hogy amikor ő odament abba a városba, hogy is éltek ott az emberek. Vagy legalábbis sok-sok ember hogyan is élt, miképpen gondolkodott. És amikor az Úr Jézus őt megszólítja, meg is erősíti, és képessé válik arra, hogy ott hirdesse Isten igéjét, vagyis bizonyságot tegyen Istenről. Mert Pál nagyon jól tudta, hogy ezek az emberek azért élnek úgy, ahogy élnek, mert nem ismerik az élő Istent. És az életvitelüket az szerint alakítják, ahogy azt a környezetüktől látták gyerekkortól egészen addig, ahol éppen akkor tartottak. Mert hát mindannyiunkat az alakít, formál, az a közeg, ami körülvesz minket. Sokszor ott vagyunk, van bennünk, hogy elvárásokat táplálunk emberekkel szemben. Tehát hogyan várhatunk el egy bizonyos szintet, hogyha ő soha nem látott olyan életet? Nem? Hanem azt éli, amit látott, ami körülvette. Ugye ma sok ember, különösen ugye a fiatalok azt szerint élnek, amit a média sugároz nekik. Látnak a különféle műsorokba, filmekbe, és az imódik beléjük. És az vezeti őket. És hiába mondanánk azt, hogy te ne így élj, hanem amúgy. Mert azt mondják, mindenki így csinálja. De Pál bizonyságot tesz arról, hogy ilyenek voltatok. Tehát valami történt Korintusban. Elmondja, hogy igen, amíg Istent nem ismertétek, mindenféle problémáitok voltak. De, ahogy én hirdettem az evangéliumot, beszéltem nektek Jézusról, ott valami történt. Meghallottátok azt, hogy Isten benneteket is szeret. Ugye addig úgy gondolták, különösen a zsidók, hogy Isten csak őket szereti. Aztán a nem zsidók pedig ezzel szembesültek, és ugyanez égett bele a szívükbe, a lelkükbe, csak negatív formában, hogy minket nem szeret az élő Isten. És Pál elindul és hirdeti, dehogy is nem, elküldte értetek fiát Jézust, és benne egy nagy lehetőséget kínál, hogy nem muszáj nektek továbbra így élni, ahogy eddig éltetek. Hát gondoljuk meg, hogy azért azok a rabszolgák, vagy azok a lecsúszott életű emberek, azért lehet, hogy kifelé azt mutatták, hogy oké, rendben van, de azért vágytak valami másra. Vágytak rendezettebb életre, vágytak arra, hogy valaki befogadja őket, szeresse őket, és amikor Pál arról beszél, hogy jöjjetek, mert Krisztus a kereszten elfogadott, az életét adta értetek, az megrendítette őket. Hiszen ezek az emberek ahhoz voltak szokva, hogy őnekik kellett az életüket adni valakiért. Ugye, ha nem feleltek meg a gazdájuknak, megverhette, meg is ölhette a rabszolgát. Ilyet nem hallottak, hogy valakinek annyira fontos egy rabszolga, hogy meghalt érte, hogy segítsen rajta. Aztán ezek az emberek elmentek hallgatni Pált, ott voltak, tehát elmentek az alakuló gyülekezetbe, és ott is egy óriási dolgot tapasztaltak. Mégpedig azt, hogy a keresztjének összejövetelén egész más világ van, mint kint a városban. Ugye a városban azt élték át, hogy ők meg voltak bélyegezve rabszolgák. Bélyeg volt a homlokukon, vagy lehetett látni a külsejükön, és a szabad emberek elkerülték őket. Akkor bementek egy istentiszteletre, ahol Pál beszélt Jézusról, ott meg megrendültek azon, hogy jé, mindegy, hova ülök. Hát ott a város vezetője, és leülhetek mellé? Leülhetek egy szabad ember mellé? És testvérként kezelés nem azt mondja, hogy takarodj innen, te rabszolga, menj a helyedre? Ez volt az első keresztény gyülekezet, és ennek kéne ma is lennünk. Hogy mindenki átélje, hogy Krisztusban már nincs az, hogy én külön vagyok, te meg nem vagy méltó, hanem együtt, egymás mellett ülhetünk, mert Jézus elfogad minket. Ez egy óriási dolog volt. És ezért keresték az egyszerű emberek a gyülekezetnek a tagjait, mert ott olyat éltek meg, amit máshol nem. És bizony ez ma nagy teher ránk nézve, meg felelősség, amin el kell gondolkodni, hogy mai keresztényeknél ezt látják-e? Hogy valami olyat kapnak tőlünk, amit nem tud megadni a társadalom. Hogy nincs az a különbségtétel, nincs az az elutasítás, nincs az a megbélyegzés az Isten egyházában, mint ami a világban van. Tehát ilyenek voltatok. De ebben benne van, hogy igen, amíg nem hallottátok az evangéliumot, ilyenek voltatok, de amikor hallottatok róla, éltetek a lehetőséggel. Mert a Krisztus evangéliuma azt jelenti, hogy mindenki számára van esély, remény az életváltozásra. Nincs reménytelen ember. Nincs megoldhatatlan probléma az Isten előtt. Ez egy olyan fantasztikus üzenete a Szentírásnak, hogy Isten előtt nincs megoldhatatlan probléma. Tehát ami nekünk nagynak tűnik, legyőzhetetlennek, azt oda vihetjük az Úr elé. Abban a hitben, hogy ez neki nem fog problémát jelenteni. Vagy mondhatom úgy is, hogy amikor az ember átéli, hogy bajban van, akkor oda mehetek, azzal a hittel, hogy az én életem az nem jelent problémát az Istennek. Az én életemet is meg tudja oldani, rendbe tudja tenni. Hogyan lettek ezek az emberek másak? Mitől változott meg az életük? Ugye ilyenek voltatok, de nem azért, mert ezek az emberek összeszedték egy kicsit magukat, elkezdtek iparkodni, hogy na majd megmutatjuk, hogy mi is tudunk olyanok lenni, mint a szabad emberek. Nem. Hanem mit mond? Megmosattatok, megszentelődtetek, meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében. Ezek az emberek tudták, hogy a maguk életét nem képesek megváltoztatni, de Pál arról beszél, hogy oda lehet menni Jézus Krisztushoz. Jézus vére egy olyan erőt képvisel, ami ki tudja mosni a szívünkből a bűnnek az erejét és a hatalmát. Tehát az Úr Jézus vére tulajdonképpen a bűn ellen széruma. Hát ugye ma tudjuk, hogy nagyon dolgoznak többfelé azon, hogy ennek a Covid-nak ugye a ellenanyagját megtalálják és elkezdjék gyártani az oltóanyagot. Testvéreim, Isten már rég elkészítette a legveszélyesebb vírus a bűn oltóanyagát. És ez az anyag nem más, mint az Úr Jézusnak a kereszten kiontott vére. És aki oda megy, az megtapasztalja, hogy megtisztul az életem. De az elején olvastunk arról, hogy Pál azt mondja, hogy nem örökölhetitek Isten országát, vagy hogy kik fogják örökölni az Isten országát. De tehát Isten országa az azt jelenti, hogy belejön Jézus által ebbe a világba egy olyan, egy egész más világ, mint amit mi élünk, de ebbe a világba, ebbe az országba Jézus által lehet beleszületni. Nem elég az, hogy megszületek ebbe a földi életbe, hanem oda is bele kell születni. És ha beleszületek, Isten gyermeke leszek. És azért válok örökössé. Isten örököse leszek. És ez olyan nagyszerű üzenet, hogy Isten örököse leszek. De ahhoz gyermeknek kell lenni. És hogy leszek gyermek? Ha Jézus megtisztítja az életemet, hogyha megszentel és megigazít. A megigazulás azt jelenti, hogy Isten nem azt nézi, hogy én milyen vagyok, hanem azt nézi, hogy milyen Jézus. Jézusért tekint engem igaznak és az ő gyermekének. És mit mond? Megszentelődtetek. Tehát Isten nem csak bemutatkozik az életünkbe, vagy megtisztít, hanem megszentel. A megszentelődés azt jelenti, hogy folyamatosan alakítja az életünket. Itt van Szent Lelk által a szívembe, és formál, alakít, hogy képes legyek lépésről lépésre olyan dolgokat megtenni, amire azelőtt képtelen voltam. Mit is mond? Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Hát fantasztikus dolgot mond Pál. Azt mondja, minden szabad nekem. Ugye sokszor pont az ellenkezője van bennünk. Hát ugye a hívő embernek nem szabad semmi. De általában így szoktak rájuk nézni az emberek. Semmit se szabad. Nekünk szabad, akik nem járunk templomba, nem tartunk Istennel kapcsolatot, nekünk minden szabad, mi azt tehetünk, amit jónak látunk, mi döntjük el, hogy mi is a jó, és erre mit mond Pál? Hát nézzétek, nekem szabad mindent. Nem arról van szó, hogy Isten megtiltotta, hogy nem örülhetek, nem élhetem úgy az életet, hogy az jó legyen, szabad. De mit mond? Nem minden használ. Vagy Istentől egy olyan szabadságot kapok, amiben meglátom, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. Tehát eddig mi is az embernek a problémája, hogy tulajdonképp azt hiszi, hogy szabad, de nem szabad. Miért nem? Mert a szabadság, az igazi szabadság az azt jelenti, hogy tudok nemet mondani. Igen, az igazi szabadság az azt jelenti, hogy tudok dolgokra nemet mondani. Mégpedig úgy, hogy szembesülök valamivel, hogy megtehetném, de kapok hozzá erőt, hogy ne tegyem meg. És amíg Jézust nem ismerem, addig pontosan az rám a jellemző, hogy nem tudok nemet mondani. Ha valami erőt, hatást gyakorol rám, képtelen vagyok azt mondani, hogy nem kell. Ezt látjuk, sok embernek ugye ezzel problémája van. Mennyi minden elveszi a szabadságunkat. Ugye a gyermek odaül a számítógép elé, és azt hiszi, hogy ő azt csinál, amit akar, ő szabad, akármikor fel tud onnan állni, és aztán kiderül, hogy amikor szólnak neki, hogy édes lányom, édes fiam, gyere egy kicsit segíteni, vagy gyere tanulni, akkor kiderül, hogy még kell menni azzal a játékkal egy kört, még valamit meg kell nézni, vagyis nincs az a szabadsága, hogy azt mondja, fölállok, ott hagyom, és nem történik semmi, mert az fog engem. Vagy akár a tévénél is, valakik meg vannak szokva sorozatokhoz, ugye amikor az kezdődik, az oda vonz. Ugye? Tulajdonképpen lehet, hogy túlzás, de azért meg lehet nézni azt, hogy ugye itt is lehetnénk többen. De lehet, hogy valakiknek pont ebben az időben kedvenc műsora van a tévében. Ugye sok évvel ezelőtt, vagy 20-szal istán már Keleten egy gyülekezetbe szolgáltam, és már akkor azt mondták, hogy a hétközi istentiszteletnek az idejét el kellett csúsztatni egy órával, mert megmondták, hogy nekik 5 órától lesz a sorozatuk. Na ez a rabság. Valami diktál, és akkor ott kell lenni, és nem tudom azt mondani, hogy ide figyeljetek, hát nekem Isten fontosabb. Sőt, nem, és elmegyek az Isten tiszteletre, és nem érdekel, különösen ma, amikor úgyis megismétlik 555-ször. Meg tudom nézni. No, de sokszor ez nem csak Isten felé, egymás felé is így van. Ugye? Hát most megy a sorozaton, vagy megy a meccs a tévébe, és akkor történhet akárkivel, akármi még a családban is, de nem tudok megmozdulni, mert oda láncol. Ugye? Sírok azon, mert a főhőst, vagy a mellékszereplőt éppen lecsapták, vagy kapott valami. Egy infarktust, és ápolják, jaj, mi lesz vele? És lehet, hogy a családtagja is ugyanúgy rosszul van, de azt nem fogja észrevenni. Mert siratni kell a tévébe, a sorozatnak a szereplőjét, de hogy mi van a család, nem. És mit mond Pál? Hogy szabad vagyok, minden szabad nekem, hogy leszek szabaddá? Krisztusban. Akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. És ez a szabadság azt jelenti, hogy most már képes leszek dönteni. És azt mondani, igen, hát szívesen megnézném azt a meccset, semmi kedvem otthagyni, de épp szól a gyermekem, akkor megyek hozzá. Szüksége van rám a feleségemnek, a férjemnek, megyek hozzá, mert az fontosabb. Vagyis föl tudok állni úgy, hogy még nem ért véget az a műsor, mert valaki valami fontosabb. Vagy el tudok menni egy Isten tiszteletre, mert az Isten nekem fontosabb, mint a sorozat. És sok minden ilyen egyébben. Vagy akiknek valami, ugye én sokszor, épp tegnap is beszélgettem egy fiatalemberrel, akinek alkohol problémái vannak, és ugye, hát pont ott jön ki, hogy nincs szabadsága, hogy nem tudja azt mondani, hogy én nem fogom meg a poharat. A szabadság, amire Krisztus megszabadít, az azt jelenti, hogy most már szabad vagyok, és körülöttem. Lehet, hogy mások ünnepelnek, és akkor, ha ünnepelünk, akkor oda pohár kell, abba ital kell, de én már akárhogy kínálnak, azt tudom mondani, hogy nekem nincs rá szükségem. Ez a szabadság. És ezt a szabadságot tapasztalták meg ezek az emberek, és ezt kínálta az Úr Jézuson keresztül Pál apostol a korintusiaknak. Tehát ez egy csodás üzenet, szabad lehetek Krisztusban és Krisztussal. Aztán tovább próbálja őket vezetni, és rámutat arra, hogy Isten valami nagyszerű dolgot tervezett meg. Így írja, hogy a testetek, a bennetek lévő Szentlélek temploma. Ugye abban a korban az emberek, ha azt hallották, hogy templom, akkor egy épületre gondoltak. A zsidók mindjárt Jeruzsálemben voltak gondolatban, és megjelent előttük a hatalmas jeruzsálemi templom, és eltöltötte a szívüket, az öröm, a büszkeség, hogy micsoda épületünk van. Aztán a nem zsidóknak ugyanúgy a maguk kultuszában volt valamilyen templom, amit szintén sokra tartottak, és hú, de jó, templomunk van. És ezt meg lehet mutogatni, és el tudjuk mondani, látjátok, azért nekünk is van Istenünk, valamiben mi is hiszünk. És Pál apostol tudta azt, hogy a templomok körül és a templomokban azért van bizonyos szabály. Tehát az emberek, ha azt mondják, templomba lépek be, tartják magukat valamihez. Anélkül, hogy szólni kellene. Valami bennük van, egy tisztelet, hogy hopp, hát hogyha én cigarettával jöttem, akkor el fogja nyomni. Nem viszi be a templomba a cigarettát. Vagy ha valakinek olyanja volt, vagy ugye sok helyen, azért tudják, ha templomba megyek, akkor másképpen öltözök például, mint az utcán. Tehát valami ott van, hogy akármit egy templomba bevinni, vagy akárhogyan bemenni, nem lehet. És Pál arról beszél, hogy Isten egy fantasztikus dolgot tett Jézus által. Mit? Hogy már nem kőből készül az igazi templom, hanem Isten a testünket teszi templommá. Hogyan? Hogy a Szent Háromság Isten harmadik személye, a Szentlélek eljött ebbe a világba, és aki átadja Jézusnak az életét, ez a Szentlélek betölt bennünket, és templommá teszi az életünket. És azt mondja, hát a testetek, a bennetek levő Szentlélek templom, és ezt nem tudjátok? És hogyha templom a testem, akkor azt jelenti, mondja Pál apostol, hogy nem mindegy, hogy hogy élek. Hát akkor úgy álljatok hozzá a saját életetekhez, mint a templomhoz. Hogy tudod, hogyha templomba mész, a cigit elnyomod, mielőtt belépnél. És tudod, hogy hogy öltöz. Így viszonyulj a testedhez. Hogy nem mindegy, mit visz, hát a testedbe füstölhetsz. Testedbe töltheted a pusztító anyagokat? Hát ott az Isten. Tekints magadra úgy, hogy templom vagy. Mert Isten egyébként nem ezekbe az épületekbe gyönyörködik, hanem a templom mellett életekben. Isten abba gyönyörködött, amikor itt, Korintusban is, az egyszerű emberek élete átalakult Jézus által. Hogy is mondja Jézus egy példázatban, hogy mikor van öröm a mennyben? Nem arról beszélt, hogy igen, akkor, amikor egy gyülekezet egy fantasztikus épületet fölépít. Nem akkor, amikor kitataroznak egy templomot, vagy egy parókiát, vagy valami nagy látványos tömegprogramot rendeznek, hanem azt mondta, hogy ha egy embernek van 100 juha, és abból egy elveszik, a pásztor utána megy, és addig megy, amíg meg nem találja, hazaviszi, és együtt örül majd, hogy megvan az elveszett juh. És azt mondja, hogy így örül Isten annak, amikor valakire ő rá tud találni. Ugye mennyiben nagy öröm van, amikor egy ember átéli, hogy Istené az élete, hogy Isten lehajolt hozzá, és úgy fölvette, mint a pásztor a bárányt, és hazavitte. És mit mond? Ezért nem a magatoké vagytok. Hát ez is egy fantasztikus gondolat, ugye nem a magamé vagyok. Nem. Tesszük föl a kérdést. Hát kié? Ugye a mai ember az úgy gondolja, magamé vagyok. Vagyis magam ura vagyok, senki ne szóljon bele az életembe, azt csinálok, amit én akarok. De hát sokszor pont azért alakul úgy az életünk, ahogy alakul. Mert azt hiszük, hogy a magunk urai vagyunk. Ne is szóljon bele senki, még az Isten se. Ugye a mai ember, még Isten se szóljon bele. És ezért van a rengeteg probléma. Ezért. Mert ha meg tudnánk oldani jól az életünket, akkor Isten azt mondaná, jó, nem szólom bele, mert nincs is szükség, hogy beleszóljak. De pont azért szól bele, mert tudja, hogy bizony nagyon is rá vagyunk mi szorulva. És mit mond? Nem a magatoké vagy, akkor kié vagyok? Hát az Istené. Először is a teremtés jogán, hát ő alkotta meg az életünket. Ő helyezett bele ebbe a világba. És egyébként ez egy, tehát ha eljut az ember tudatáig, szívéig ez, hogy van egy élő Isten, aki szeretetből engem megteremtett, ez a teremtmény dolog, ez nem rossz szám egyébként. Sok ember azt mondja, jaj, teremtmény vagyok, nem rossz, mert ez mit jelent? Azt jelenti, hogy valaki tudatosan akarta, hogy legyek. Ez a valaki nagyon ért az élethez, és ha bajba vagyok, oda mehetek hozzá. Úgy is mondhatnám, hogy tulajdonképpen Isten, mint teremtő, az életünknek a szakértője. Ugye, ha elromlik az autó, azt nem a henteshez visszük. De az életünkkel sokszor így vagyunk. Olyanhoz visszük, aki ugyanúgy nem ért hozzá, mint mi. Az autót autószerelőhöz, vagy a gyártóhoz visszük. Ugye ma egy új autót vesz, meg van, hogy évekig hozzá se nyúlhat senki, csak a szakszervíz, csak a gyártónak a szervíze. És de jó lenne, ha ott volna a szívünkben, hogy én most csúnyán mondom, a gyártóhoz megyek az életemmel. Az Isten. Mert biztos, hogy van megoldása, mert ha ő rakott össze, akkor ért is hozzám. Igen. Aztán egy másik módon is az övé vagyunk, a megváltásén. Ugye áron vétettetek meg. Miért? Mert belépett a gonosz ebbe a világba, elszakított Istentől, de Isten utánunk jön, vissza akar szerezni. De a sátán azt mondta, na ne gondold már, hogy csak úgy adom az embert, fizess érte. Itt vagyunk. Mit adnak ma ebbe a világba csak úgy? Semmit. Az ördög se ad oda. Van ára az embernek. Nagyon sokba kerülünk. Na nem ezer, meg millió euró, meg arany, meg ezüst. Ugye Péter úgy írta, hogy nem aranyon, nem ezüstön, hanem az Isten egyszülött fiának, a szeplőtlen báránynak a vérén váltattunk meg. Mit kért a sátán értünk? Életet. Az Isten fia életét. És Jézus azt mondta, megadom. Megadom. És így vagyunk az övé. Nagy árat fizetett, az életét, hogy övé lehessek. De az ő kezébe jó helyen van az életem. Ő nem tönkretenni, kizsarolni, megkárosítani akar, hanem azt, hogy boldog legyek, célba érjek, hova az Isten láthatatlan mennyei világába, vagy másképp az örök életre. Imádkozzunk! Urunk, dicsőítünk és magasztalunk, hogy eljöttél ebbe a világba, és amikor a sátán eléd állt, és azt mondta, hogy csak akkor adom az embert, ha fizetsz érte, akkor te ezt mondtad, megadom, kifizetem. És te tudtad, hogy nem aranyat vagy ezüstöt fog kérni, hanem a saját életedet. És Uram Jézus, köszönöm, hogy odaadtad a saját életedet, értem. Nem hagytál elveszni, Uram, nem azt mondtad azt, hogy én nem érek annyit, hogy te nem halsz meg, értem. Köszönöm, nagyon köszönöm, hogy elmentél egész a Golgotáig. És köszönöm, hogy mindannyiunkért odaadtad az életedet, mert mindegyikünket értéknek látsz akkor is, ha esetleg már megkaptuk, hogy nem tartanak minket értéknek, vagy semmibe vesznek, te Uram, akkor is az értéket, a kincset látod bennünk, és megkeresel, kézbe veszel, megtisztogatsz, hogy újra ragyogjon az életünk, és téged dicsőítsen. Köszönjük, hogy elvégzed, ha kiáltunk hozzád, hogy megszabaduljunk a bűn minden erejétől, hogy újra képesek legyünk arra, hogy szabadként tudjunk nemet mondani, hogy mindig a te akaratodra mondjuk azt, hogy igen. Urunk, köszönjük, hogy te lejöttél az élet mélységeibe, hogy fölemelj onnan. Áldott légy, segíts, hogy az életünk téged dicsőítsen, hogy akarjunk követni, Uram, és hogy a minden napokban az életvitelünk által tudjunk bizonyságot tenni. Hogy ne csak az épületek jelezzék, hogy te itt vagy, hanem az életünk is legyen a te szent lelked temploma. Hogy kisugározzon belőlünk a te jelenlétet, hogy aki velünk találkozik, annak reménység gyújjon a szívébe, hogy az ő élete is újjá lehet általad. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, adj nekik gyógyulást, erősödést, a megfáradtakat, mindazokat, akik még, Uram, ezen a településen, vagy itt a környező településeken még nem ismernek téged, még távol vannak egy gyülekezettől, ott, hogy elinduljanak feléd, hogy meghallják az evangéliumot. Könyörgünk, Urunk, családokon, gyermekeken, fiatalokon, családokért, gyermekekért, fiatalokért, és Uram, könyörgünk gondok testvérünkért, akit a napokban műtöttek, Uram, te erősítsd őt meg a műtét után, és add, hogy tudjon hálás lenni neked, dicsőíteni téged, és újra visszajöhessen ide közénk, kérünk így népünkért, egyházunkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk szintén itt a templomban Isten tiszteletet. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 511. dicséret 5. versét, Húnyó szemembe vést keresztedet.
és keresztedet, küldött buszottan, látta szent egyed, füld árnya fut, menj fénye megjelen, hol álban Isten.